Nagy szeretet, üdvözlök mindenkit, még jönnek be az emberek, sziasztok! Először is hozzá kezdeném, hogy nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, hogy itt lehetek veletek Kolozsváron, én most vagyok itt először, és ez az első olyan after felvétel, ami nem Budapesten készül, szóval ilyen szempontból is egy tök meghatározó élmény lesz ez nekem. És egyébként egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nyilván a helyszín meg a szereplők miatt is kézenfekvő, de nekem külön egy ilyen nagy vágyam évek óta, hogy kicsit jobban képbe kerüljek az erdélyi könnyűzenei szintérrel, és egy picit erről fogunk beszélgetni a múltról, a jelenről, a jövőről is, azokról a kihívásokról, ami egy erdélyi zenekart, vagy egy erdélyi DJ-t, vagy koncertszervezőt érint. Szóval én el is kezdeném az adást. Amúgy tök fontos, hogy ha ismerőseitek el akartak jönni, de nem tudtak eljönni, nincs semmi pánik, jövő hét csütörtökön felkerül majd a Telex After csatornájára ez a beszélgetés, szóval nyugodtan lehet neki mondani, hogy nem maradnak le úgy igazán semmiről, azon túl, hogy velünk nem találkoztak is személyesen. Fel is vezetném akkor, hogy kikkel fogunk itt beszélgetni, itt a Tatár Attila a Bagosi Brothersből, Halmely Józsó, koncertszervező, DJ, zenész, mit hagytam még ki? Ez így jó lesz így. Köszönöm, és Bagosi László szintén a Bagosi Brothers Company zenekarból. Sziasztok! Nekem mindig az volt az egyik ilyen kedvenc témám, hogyha az erdélyi könnyűzene szóba került, hogy miért kellett várni a Bagosi Brothers Company-ra, hogy legyen egy tényleg országos szinten népszerű magyar erdélyi zenekar. Mert ahogy látom, igazából ti vagytok az első olyan formáció, akiknek sikerült úgy áttörni az országhatárt, hogy az nem csak egy pillanatig szólt, hanem most már konstans, gyakorlatilag 11 éve léteztek, ugye? Szóval gyakorlatilag 11 éve ti egy szép szisztematikus építkezéssel ott vagytok most már a Kárpát-medencei könnyűzenének az élvonalában. Viszont azért sokat beszéltem, attól veled például annak idején, mikor a könyvet írtam Budapest Parkról, erről sokat beszélgettünk, hogy azért erdélyi magyar zenekarként a magyar piacra betörni bármilyen módon, azért sokkal komplikáltabb dolog, mint egy pesti srác ezt elképzeli, és érdekelne, hogy nálatok a kezdeteknél ez hogy nézett ki, mikor elkezdtek zenélni, hogy hogyan tud valaki az országhatáron túlról a magyar piacra értem bármilyen szintű létjogosultságot szerezni, és itt mondjuk hatta téged kérdeznék először.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Valóban érdekes a téma. Igazából a saját példákon keresztül próbálom ezt a szálat megfogni, mert valahol mindig benne van ezekben a dolgokban a szerencse, vagy a csillagok épp aktuális jó állása, hogy egy ilyen pályát be lehessen futni bárhonnan. Viszont ha visszahelyezzük magunkat mondjuk 2013, vagy akkor hogyan gondolkodtunk, hogy milyen úton, módon lehetne jutni a magyar közönség elé, vagy magyarországi zenei piacra, nevezzük így. Mi mindenképpen azt a stratégiát választottuk, hogy mivel egy olyan zenekar voltunk, akinek talán volt egy vagy kettő saját dala akkoriban, amikor elkezdtük a zenekart aktívan koncerteztetni, akkor mindenképpen úgy gondoltunk, hogy talán egyszerűbb lesz az erdélyi közegben elterjeszteni önmagunkat, hiszen relatív kevés olyan ifjúsági zenei rendezvény volt, amelyekre tudtuk, hogy előbb-utóbb azért be fogunk jutni, hogyha jó bulikat csinálunk. Első időkben csak ott Gyergyó környékén a személyes ismereseinket, vagy ismeretségeinket kihasználva játszottunk különböző városi vagy falusi rendezvényeken, és akkor hát ott összevutottunk emberekkel, vagy hát ezeket referenciaként használva próbáltuk magunkat beajánlani zenei rendezvényekre, illetve klubokba, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, és gyakorlatilag elmondható az, hogy egy év alatt annyira beért ennek a gyümölcse, hogy mi májusban alakultunk, tehát relatív kicsi volt az esély, hogy eljussunk mondjuk komolyabb fesztiválokra, ennek elejére mondjuk már felléptünk abban az évben Kolozsváron, Magyar Napokon, de az is egy szerencsés véletlennek köszönhető volt, viszont a következő évre már gyakorlatilag mindenhol meg volt a helyünk a Tusványostól, a Szent György Napokon át, az összes olyan rendezvényen, talán még a Marosvásárhelyi diáknapokon is felléptünk, és ezek kulcsfontosságok voltak, hiszen úgy gondolom, hogy egy induló zenekarnak mindenképp az aktuális fiatalság, az egyetemista réteg az, amelyik az elsődleges közönsége, és ez, mivel jól működött, jók voltak a bulik, egészen hamar komoly közönsége lett a zenekarnak. Ezzel párhuzamosan természetesen csináltuk a lemezt, az anyagot, és az már feltett szándékunk volt, hogy addig nem is próbálunk átlépni a határon, amíg nem lesz legalább egy lemezünk, hogy ezt megmutassuk, hogy na, ezek vagyunk mi, ezt így szoktunk játszani, meg ennyi közönség előtt, de itt ez a nevezük profinak, profi lemezünk, és aztán természetesen mindent újra kellett kezdeni. Tehát azzal szembesültünk, hogy egyik hétvégén mondjuk két éves zenekarként 4500 ember előtt játszunk Marosvásárhelyen, és rá egy hétre Tatabányán kimegy az a két ember is a klubból, aki bent volt a koncertünkön, és tényleg újra kellett kezdeni, és tehát az mindenképpen előny volt, már lehet, hogy túl sokat beszélek most egy kérdésre.
Van bőve helyen.
De hogy mindenképpen előny volt, hogy volt rutinunk, tehát volt azért már bennünk egy másfél-két év rutin, bennünk volt szerintem körülbelül több mint 100 koncert, és ez sokat segített abban, hogy aztán fölismerjük azokat az új helyzeteket, vagy már korábban megélt helyzeteket Magyarországon is, amiket már megéltünk azelőtt, hogy oké, nincs baj, fiúk, hiszen most vagyunk először, tegyük fel Győrbe, de amikor következőleg mentünk mondjuk egy fél évvel később, és azt láttuk, hogy mondjuk 10-20-a többen vannak, akkor tudtuk, hogy na hát ez itt is ugyanígy működik, mint otthon anno.
Laci, ez igaz, hogy ti gyakorlatilag felépítettek egy közönséget itt Erdélybe, de ahogy átmentetek a határon, ezt akkor újra előről kellett kezdeni?
Igen.
Ez előadóként mennyire demotiváló? Akarok itt oda kiugadni, hogy nyilván, hogyha már két év után 4500 ember előtt játszottak Marosvásárhelyen, aztán elmentek Tatabányára, hogy kimenjen az a két ember is a buliból, aki eljött, az így az én fejemben felvetheti annak a lehetőséget, hogy valaki azt mondja, hogy akkor mi a francia akarjak én átjönni az ország határon, hogyha itt ennyire nem kíváncsiak ránk, miközben a másik oldalon meg ott van több ezer ember. Ti ezt hogy játszottatok le a fejetekbe ezt?
Hát itt 11-2 év távlatából így azt tudom mondani, hogy nem volt annyira vészes, sőt, pont talán az volt a hajtóerője az egésznek, hogy tudtuk, hogy valami, tudtuk, hogy ez a recept, vagy az a dalok, amiket Norbi hír, az működik, tegyük fel otthon, és már pedig otthon nagyon sokszor találkoztunk azzal a mondással, hogy ugye az ember nem lehet a saját hazájába próféta, és nekünk talán egy picit ez sikerült, ha ezt így mondhatom, hogy tényleg Gyergyószent Miklóson szerettek meg legelőször annyira, hogy azt éreztük, hogy ennek nagyon is van értelme, és ez a kíváncsiság hajtott nagyon minket, hogy ha ez működött otthon, akkor ez a kicsiben működött, akkor ez nagyba is kell működjön. De mindenképp az volt a cél, hogy Magyarországot bemenni, meghódítani, azért mégiscsak számarányosan ott él a magyarság legnagyobb része, és tudtuk, hogy mivel magyarul éneklünk, ezért való az a cél, hogy oda kerüljünk, és ott is lássuk, hogy kíváncsiak-e arra, amit mutatni tudunk.
Szóval ti helyzetetek azért nagyon speciális, mert szóval ma, ha valaki elkezd zenélni, és nagyon komolyan veszi, és nem csak a művészi részét, hanem a gazdasági egyéb más részét is, akkor tudja azt, hogy már vannak valamilyen szinten kitaposott utak, hogy hogyan lehet egy produkciót felépíteni, hogy Budapesten milyen koncert, milyen helyekre kell járni, ki elé kell menni, előzenekarozni, és a többi. Nektek ilyen szerintem nem nagyon volt, hiszen közel sem volt ilyen népszerű erdélyi előadó szerintem a magyar piacon, mint ti. Ti egyáltalán hogy kezdtek ahhoz hozzá, hogy ebből a legtöbb zenekar mindig úgy csinálja nyilván, hogy menjünk el turnézni, zenéljünk, aztán lesz, ami lesz. De ti ennél azért nekem feltűnő volt, hogy ennél sokkal okosabbak voltatok szerintem a többiekhez képest, és érdekelne, hogy ti, akiknek nem volt példa arra, hogy hogyan lehet Erdélybe a magyar piacon tényleg rentábilis produkciót létrehozni, hogy indultatok el? Mi volt az ilyen fontos tapasztalat, ami először feltűnt, hogy amivel nektek meg kell volna küzdeni egy Dunaújváros vagy egy győri zenekarral szemben?
Itt amúgy talán nyilván a szerencse mellett azért fontos volt az is, hogy mivel tudtuk, hogy mi a cél, tudtuk, hogy az a cél, hogy Magyarországon is megvessük a lábunkat, ezért Atának nagyon jó érzéke volt hozzá, hogy minden lehetőséget megragadjon, minden lehetőséget kikutasson. legyen szó egy pályázatról, legyen szó egy bármilyen szintű lehetőségről, például a pályaudvarra is egy pályázaton keresztül jutott.
Kapolcs, ugye művésznek
völgye? Kapolcs, így van, oda is a pályázaton belül jutottunk el. Atta úgy volt vele, hogy elküldi az anyagot, lássuk, miért is hívnának el. És aztán pont beválogattak, elmehettünk fellépni. Nyilván itt még az útnak a gázsiát sem nagyon kérhettük el, mert azért Erdélyből elvenni a Kapolcsra azért már oda-vissza is már egy számottevő gázsi, amíg az ott alvásról nem is beszéltünk, ezért barátainknál sátraztunk például akkor a Balatonon egy telken, de mi akkor tudtuk, hogy annyira ezt akarjuk, és annyira szeretnénk, hogy igazából ezt bevállaljuk, és hogyha egy ilyen lehetőség van, amit tegyük fel, egyértelműen mínuszos lesz, akkor is megyünk. És talán az egyik áttörést azt jelentette, hogy akkor jelentették meg a Cseh Tamás programot, és...
2014, ugye? Akkor szerintem. 14.
14, így van, és az nagy segítség volt abból a szempontból, hogy mondjuk úgy, hogy a Cseh Tamás programot azt azért javarészt a szakma zsűrizte, a szakma döntött el, a magyarországi szakma döntött el azt, hogy kik jutnak oda be, és kik nyerik meg. Ezért szerintem nagyon sok mindenki számára szem elé kerültünk, hogy létezik egy erdélyi zenekar, akik ilyen zenét játszanak, és ez nem is rossz. Ugye Kecskével is így ismerkedtünk felül, lett a programban a mentorunk, a menedzserünk, és majd utólag ő is vállalta, jelezte, hogy nagyon szívesen folytatná a közös munkát. Ugye ez is egy szerencsés, hát nem tudom, véletlene, de az mindenképp egy nagyot dobott rajtunk, hogy így voltak éppen rákerültünk, bár egy halvány pöcsként, de rákerültünk a zenei palettára.
Józsó, te mint koncerteket szervező, zenekaroknak segítő, az erdélyi kulturális életben sokat mozgó ember, te hogy látod, hogy miért pont a Bagossék, és bocsánat, hogy nem mondom mindig ki azt, hogy Bagossi Brothers Company, most kivételesen, hogyha nem baj, akkor vágyunk ennél, jó? Így van, csak nyomtatásban így van. Szóval te hogy látod, hogy miért pont a Bagossék lettek azok, akiknek sikerült ezt a határt áttörni, ami eddig másnak nem sikerült?
Hát első, ami eszembe jut, mert jók, ügyesek, csinálnak, ami...
Sok jó zenész van mindenhol, tudod, azért ez már kevés.
Hát nem tudom, szerintem olyan zenét játszanak, amivel így könnyen tudnak kapcsolódni az emberek, és hát ugye itt úgymond kimaxolták, amit lehetett, és... szerintem nagyon ügyesen megcsinálták azt, amit ahova eljutottak, és hát most így én annyira nem tudom, hogy mikor volt ez a nagy áttörés, de elég rövid idő alatt, és nem tudom, tényleg.
A kimaxolás az mit jelent a gyakorlatban? Hogy akkor az összes klub, ami van, ott már teltházaztak, és akkor már nem volt hova menni? Ez jelenti a kimaxolni?
Szerintem igen. Tehát,
hogy... Más helyi zenekar ezt nem tudta azóta sem megcsinálni egyébként?
Én nem tudok róla, és aki szerintem megcsinálta, az azért volt, mert ők segítettek nekik.
Szerintem ez miért lehet?
Nem csak ezért, de szerintem ezt akartam kihangsúlyozni, hogy ez szerintem nagyon szép részletekről, vagy így, ami után nektek ott sikerült, úgymond így sok gyergyói új zenekar, ha jól tudom, elég sokat segítettek, előzenekarként léptették fel, meg mindenben, tehát hogy így nagyon szépen megcsináltátok azt, hogy az itteni új helyi zenekarokat segítitek a ti tapasztalataitokkal.
Erről még fogok kérdezni, de még mielőtt erre rátérünk, hogy ugye arról beszéltünk, hogy akkor megismerkedtetek az új menedzseretekkel, Cseh Tamás program, szerintem ti szerepeltetek az egyik nagy színpad programjába is, az egy évvel később volt, igen, szóval, hogy ilyenkor szokott az jönni mindig, legalábbis Magyarországon, hogy akkor a pécsi, szegedi, dunajvárosi, tatabányai zenekarok, hát fel kéne költözni Pestre, mert azért ott mégis van 15 klub, még az egész keleti ország részben van ennyi összesen. Szóval úgy tudom, hogy nálatok a zenekarnak csak egy része költözött fel Budapestre, és ti például itt is maradtatok, és ez érdekel, hogy ez logisztikailag, mert minden más szempontból hogy volt megoldható, hogy ti tudjatok egy folyamatos magyarországi jelenlétet létrehozni úgy, hogy a zenekarnak a több mint a fele az effektíve itt maradt Gyergyó és környékén, ha jól tudom.
Igen, hát az elég hamar fölismertük mi is ezt a dolgot egyébként, hogyha nem is a klubozás miatt, de a nyári fesztiválsz a zene az annyira intenzív, hogy már egy évig azt hiszem, hogy csináltuk, ott 2016-ban vettük meg az első kisebb turnébuszunkat, és akkor valami 60 ezer kilométert utaztunk. Pontosan amiatt, hogy hiába lett volna bárhol a bázisunk, viszont a koncertjeink egy hét alatt mindig mindkét országban voltak, és muszáj volt elvállalni minden felkérést, akkor még nem voltunk abban a helyzetben, hogy nagyon kilogisztikázzuk, hogy mikor mi lesz a jó, és akkor emiatt gyakorlatilag hetente utaztunk, olyan is volt, hogy többször egyik országból a másikra, másikba, és akkor kezdtünk gondolkodni, hogy ez így hosszú távon nyilván nem lesz jó, egyrészt veszélyesek az utak, meg fárasztó, és a többi. És akkor jött az ötletünk, hogy ha nem is az egész évre, de legalább a nyári szezonra költözzünk ki, és mivel nem vagyunk ki, ez a tipikus nagyvárosi gyerekek, ezért a Balatonra esett a választásunk, és ott gyakorlatilag béreltünk egész nyára 4 hónapra egy házat, ahol elfértünk mind az öten, és ott éltünk 2,5 nyáron keresztül. Ez volt az első olyan lépés, amivel tudtunk csökkenteni gyakorlatilag a logisztikai problémákat. Tavasz, illetve őszi időszakban meg egész egyszerűen ingáztunk, és ezt hát mondjam úgy, hogy egyre könnyebb lett egy csomó szempontból. Egyrészt kényelmesebb autóink lettek, mert először csak egy kicsi autóval mentünk, aztán egy kis busszal, aztán már volt a nyári kintlakás, utána volt, aki kint maradt, kevesebben kellett utazzunk, megjelent a repülő, mondjuk esetleg volt pénzünk is egy repülőjegyre, illetve még valami eszembe jutott. Igen, közben építettek pár 10 kilométer autópályát, tehát hogy mindig egy kicsivel könnyebb váltak a dolgok, mint az előtt, és akkor ez így nem kényszerített minket arra, hogy kötelező módon a munkák miatt éppenség állandó lak helyett váltsunk, és mai napig is így van, hogy most már Budapest egyébként a magyarországi bázis több dolog miatt, de ugyanez van, hogy nyáron gyakorlatilag június 1-től szeptember 1-ig, nagyrészt kint tartózkodunk, és akkor akik itthon élünk hárman a bandából, szeptember 1-től június 1-ig pingázunk, amikor szükség van rá.
Tudnátok lemezt írni úgy, hogyha mondjuk az egész zenekar Budapesten élne? Mert hogy bennem nagyon sokszor felmerül az, mondom, azt pont mondtam, hogy csak a Királyhágon jöttem át, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ja, hát ilyen helyen kurva könnyű jó dalokat írni, érted, hogy ilyen kilátással mindig, de hogy Laci, téged kérdeznek erről egy kicsit, hogy van veletek egy ilyen érzés is, hogy a ti művészi integritásoknak az a része, hogy ti ragaszkodtak a gyökereitekhez, és valószínűleg ez adhat egy olyan háttéret meg inspirációt, aminélkül a zenétek nem lenne az, amiért ennyien szeretik?
Biztos, hogy igen, de ezt nem egy tudatos dolognak mondanám, tehát ez pont Ez így alakult, hogy amúgy ragaszkodunk nyilván a gyökereinkhez, de inkább azért ragaszkodunk a gyökereinkhez, mert itt nőttünk fel. Mi úgy mondanám, hogy akkor nem is tudtuk pontosan, hogy ez mit jelent, de ahogy telt az idő, és egyre korosodtunk, nem tudom, úgy nyilván fontosabbá vált hazatekinteni, amikor már nem tudom, volt az első olyan pillanat megtörtént, hogy egy hónapot is távol voltunk közösen, kollektíven, zenekarként az otthonunktól, és egy hónap után visszamehettünk haza, és a bucsintetőn érkeztünk le, akkor az egy olyan érzés volt, amit így közösen megéltünk, hogy váó, azért milyen jó visszatérni, de inkább így utólag, így ilyen helyzetekben realizáltuk azt, hogy ez talán fontos. De nem biztos, hogy emiatt sikerül jó dolgokat írni. Amúgy valószínűleg Budapesten nem tudom, hogy sikerülne, de az biztos, hogy nálunk minden zenekarnál biztos más az alkotói módszer, de nálunk inkább az működik, hogy Norbi külön a magányában megírja a dalokat, és utána színesítjük ki az összeset. És valószínű, hogyha összeköltöztünk volna együtt, nem tudom, akkor lehet, hogy nehezebben működne. Tehát Norbi nem az alkotó.
Együtt nehezebb?
Hát ne, úgy mondom ezt inkább, hogy Norbi ő alkotásban magányos farkas. Tehát ő nem szereti azt, hogy ne, van egy jó sor ötletem, valaki mondjon egy második sort, hanem ő elhoz egy kész ötletet, ami lehet esetenként csak egy verze, meg egy refrén, de abból már látszik nagyjából, hogy milyen lesz az egész dal, és akkor a zenekar bólint erre rá, de az úgy nem szokott működni, hogy valaki egy verzét, és valaki egy refrént, és minden. Meg amúgy talán emiatt is hiszünk abba inkább, hogy az úgy jól működik, hogyha valakiben megfogalmazódik egy történet, akkor azt ő be is fejezi. Nálunk legalábbis működött, de ez se recept, hogy sem.
Akartál majd mondani, Atan? Csak egy pillanat a nagy levegőt vettél mellettem.
Ja, annyi jutott eszembe, hogy volt már arra számtalan példa, hogy Norbi akkor írt dalt, amikor együtt laktunk, de amikor is levonult a pince lakásba, és ott egyedül csinálta meg, és aztán fél óra múlva jött, hogy írtam egy notát.
Ugye mondta Józsó, hogy ti elég hamar elkezdtetek környékbeli zenekaroknak segíteni, de hogy lehet, hogy Józsó a Bagossyéknak a sikere mennyire nyitott kaput az erdélyi utánpótlásnak Magyarország felé? Mennyire érzékeled azt, hogy mondjuk az ő sikerük óta lehet, hogy a befogadó készség nagyobb, meg már egy picit kevésbé rizikósabb mondjuk egy erdélyi zenekart kiutaztatni, fesztiválozni, vagy bármi hasonló. Van ebbe változás azóta, hogy a srácoknak ennyire feltűnően jól megy?
Hát mindenképp van, vagyis szerintem egyrészt az, hogy a itteni zenekarok látták azt, hogy lehet, és akkor ez adott egy ilyen boostot nekik, illetve hát amiatt is, amit az előbb mondtam, ugye, hogy így segítik egymást, és nem tudom, tehát, hogy így egyre több példa van arra, hogy így kint próbálkoznak, meg most is például van egy vásárhelyi zenekar, akiről tudom, hogy egyre többet utazik, meg talán veletek is fognak most játszani a Dream Flow, ugye. Úgyhogy szerintem mindenképp jó irányba halad ez a dolog.
Mi az, amit látsz ilyen feltűnő nehézségként, ami az itteni kezdőzenekaroknál mindenkinél előfordul jellemzően, ami miatt mondjuk az a plafonáttörés, ami nálatok megvolt, az több értelmű vállalt magára. Mi az, ami szerinted az egyik legfontosabb ilyen nehézség, amit érdemes tudni, mikor valaki mondjuk Erdélyből próbál a magyar piacra betörni?
Hát ez most zenekartól függ, mert
most maradjunk egy ilyen gitározós rockzenekarszerű zenekarnál mondjuk. Az most nem menő. Én most ne beszéljünk igen a hip-hopról, mert arra én fogok választodni.
Hát nem tudom, ami ilyenkor nekem mindig eszembe jut az, hogy az egyetlen lehetőség például, tehát egy friss zenekarnak nagyon nehéz megteremteni a pénzt például egy első albumra, vagy nem tudom, és nincsenek itt pályázási lehetőségek, és akkor mindenki ugye a nemzeti kulturális alaphoz pályázik, ami jó, hogy mi is megpályázhatjuk határon túliaként. Viszont az a hátrány, hogy rengeteg magyarországi zenekar is megpályázza ezt így egyből nehezebb, és nálunk nagyon kevés pályázási lehetőség van. Tehát, hogy így nagyon kevés.
Ez igaz, hogy mondjuk tegyük fel mondjuk a romániai kultúr, nem tudom, romániai NKA, ott nincsenek ehhez hasonló pályázatok, ezek szerint?
Milyen romániai ilyen?
Hát titeket kérdezlek ezzel kapcsolatban, hogy be Atta, ezt mondtad, hogy te annak, és mondta Laci, hogy te annak idején már nagyon korán felmérted azt, hogy akkor ilyen pályázat, olyan pályázat, akkor mondjuk nektek muszáj is magyarországi pályázatokhoz fordulni, mert itt az országban nincsenek hasonlóak, amivel támogatnák a kezdőzenekarokat?
Lehet, hogy vannak, tehát én nem tudom, de valahogy sosem fordultunk ezek felé. Egy kicsit ezt köszönhető gondolom annak is, hogy ugye eleve a legalábbis a székelyföldi közeg az picit, vagy adott esetben nagyon párhuzamos világban él gyakorlatilag. Mármint, hogy ne értsetek félre, tehát nem úgy párhuzamos a dolgok, hanem hogy a székelyföldi valóság és a romániai közötti valóság az nagyon sokszor elkülönül egymástól, és valószínűleg ez egy olyan ösztönös reakció is, hogy lehet, hogy egy gyergyói vagy egy csíkszerdai zenekarnak eszében sem jut kutakodni a romániai könnyűzenei kulturális pályázatok között. Én meg vagyok róla győződve, hogy biztos, hogy lehet kutatni, és lehet, hogy van is valami, de arra, hogy külföldön turnézzál kezdőzenekarként, nem biztos, hogy azért ilyenek vannak, bár mondom, még egyszer nem tudom. Amit mi megpályáztunk, az egy alkotói ösztöndíj volt a Communitasnál annak idején, és az nekünk óriási segítség volt, hiszen volt egy állandó pici bevételünk, és pont a Józsó kérdésére, vagy hát amit neki feltettél, ő is említette a pénzt, és én nem csak abban gondolkodom, vagy nem csak arra gondolok anyagi forrásként, hogy fölvegyél egy lemezt, hiszen úgy gondolom, hogy azt talán még mindig meg lehet csinálni, akár minimális költségvetésből. Lásd a mi példánkat, amikor Laci felvette a kicsi szobába az első kis lemezünket, és hát azóta millió év eltelt, és a technika sokkal egyszerűbbé tesz egy csomó mindent, viszont szükség van utazni, ugye nem koncertezhetsz a saját városodban minden nap, mert az nyilván relatív olcsó, de hogyha el akarsz utazni, oda pénzre van szükség, és általános tapasztalat az, hogy mondjuk a zenekarok tagjainak nincs pénzük valamiért, ez ilyen a rock and roll-ba, vagy hát általánosan ez így van, és te az a legnehezebb. A mi példánk az lehet mondjuk egy ilyen stratégiának az alapja, ezzel sose gondolkodtam egyébként mostanig, hogy mi azáltal, hogy előbb gyakorlatilag koncentrikusan, vagy hát nem teljesen koncentrikusan, de a szülővárosunktól folyamatosan távolodva kezdtük koncerteket vállalni, és mivel sikerült elérnünk sikereket, egyenesen következik, hogy volt némi anyagi bevételünk is, ami mondjuk az első években folyamatosan tudott nőni is, és abból viszont már volt egy olyan alapunk, amivel, hogyha megengedhettük magunknak, hogy elmenjünk Budapestre, és adott esetben egy olyan bulira, ahol még nem fizettek semmit, de azt mondtuk, hogy oké, hát akkor a két héttel ezelőtti koncertnek a gázsia az erre megy, és akkor nem osztunk belőle. De például érdekes példa, hogy mi úgy mentünk el az első lemez felvételünkre, mert akkor még nem tudtuk, hogy megnyerjük-e az NK-t, vagy nem, hogy félretettük a le volt beszélve stúdióval tavasszal, hogy elmegyünk majd hozzájuk felvenni a lemezt, ennyibe fog kerülni, és mi kiszámoltuk, ennyi koncertünk van nyáron, akkor ennyit el kell tenni, plusz még ott kell két hétig laknunk, BKV bérlet kell, kaja kell, cigi kell, minden kollektíve vásároltunk, és
az a fontos hármas, nem, hogy kaja, BKV és cigi.
És ez szó szerint így működött. Szerencsére szereztünk egy ilyen albérlet szerint, amiben nem kellett fizetünk, de egy szobába laktunk gyakorlatilag az egészen a földön, és nem kellett senki egy banit vagy fillért se elvigyen otthonról gyakorlatilag, mert ezt közös kasszából adottuk, megmondom, a cigarettától, a utolsó WC-papíron át, a BKV-ig mindent. Zsombi nem cigarettázott, neki narancslevet vásárolt cserébe. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyből ugrani Magyarországra, és idézőjelben fölöslegesen tenni a köröket nem biztos, hogy a legjobb stratégia, hiszen itthon is vannak rendezvények, legyen az egy falunap, vagy legyen az egy kisebb fesztivál, általában falunapokon könnyebb kialkotni már valami minimális gázsit, mint egy olyan fesztiválon, azokkor azt mondják, hogy nem ismerünk, de faluban lehet, hogy ismernek, vagy a szomszéd faluban ismernek.
Ez az, hogy a falunapoktól könnyebb gázsit kiszedni egy kezdőzenekarnak, mint egy fesztiválon? Ez hát, nekem meglepő.
Hát úgy könnyű, hogy a fesztiválok a mai napig szerintem úgy léptetnek föl kezdőzenekarokat, hogy biztos, hogy semmit nem fizetnek nekik. Viszont egy falunapoknak van egy költségvetése, valahogy oda kerülsz, nem? Tehát ismered a... Nem tudom, a... Oda valósi, vagy tegyük föl, vagy valami, és akkor elhívnak, hát na valamit tudunk, mert ugye szoktak az helyi zenekarokat támogassuk, vagy a szülővárosodban, és ezekre mindig van egy pici keret, és ha jó volt a buli, akkor már szomszédfaluba is elhívnak adott esetben, és ez lehet, hogy hülye hangzik, de mi rengeteget jártunk a székelyföldi falvakba, olyan helyekre is eljutottunk, nem is tudtuk, hogy léteznek. Szándékosan nem mondok neveket, nem akarok megsérteni senkit, de tényleg voltunk olyan falvakban, hogy azt mondtuk, hogy ez hol van, mikor felhívtak onnan, de ez teremtett számunkra olyan gázsi alapot, amiből aztán tudtunk olyan utakat is megtenni, vagy el tudtunk válni olyan fesztivál fellépéseket, ahol adott esetben nem volt semmilyen bevételünk.
Srácok, ezt akkor ki lehet jelenteni? Most nekem kezdik körvonalazódni, hogy akkor gyakorlatilag az lehet itt a nagy megoldás, hogy először akkor itt a környéken kell egy-két évig a kötelező köröket bejárni mindenkinek, mielőtt még komolyan veszi azt, hogy magyar piacra lép. Akkor ezt így kijelenthetjük valamennyire olyan?
Ez lehet egy stratégia, aztán biztos vannak mások is, vagy lesznek.
Most mondok egy ne röhögjetek létszeres, hogy a hülyeség a kérdés. Román piacon magyar zenekarként teljesen esélytelen, felesleges hülyeség ezen gondolkodni, hogy akkor nem Budapest, hanem mondjuk Bukarest felé indulni. Vagy most nagyon nagy hülyeséget kérdezek. Azért hallom a kuncogó hangot itt kicsit gyere, de ettől ez egy valid kérdés szerintem. Hogy látjátok ezt? Teljesen esélytelen? Angolul éneklő erdélyi zenekarként mondjuk?
Ezt akartam mondani, hogy ez is kicsit zenétől függ szerintem.
Most angolul éneklő zenekarról beszélünk, jó?
Jó, hát angolul éneklő zenekarnak nyilván több esélye van Bukarestben. Bukaresttel az van egy kicsit, hogy hát kb. Ugyanannyira van, mint Pest, szóval egy 6 óra út. De nem is ez a gond, hanem számomra mindig olyan volt Bukarest, mint hogy egy másik ország lenne. Viszont nekem például én, amikor zenéltem zenekar, ami angolul énekeltünk, és mindig egy nagyon jó élmény volt Bukarestbe menni, elég professzionális és vagány ott a kulturális élet, meg a klubok. Szóval szerintem egy angolul éneklő zenekarnak mindenképp van esélye román piacon is befutni, sőt, még egy magyarul éneklőnek is, hogyha mit tudom én, olyan zenét játszik, itt például nem tudom, világzene, vagy ilyen bohémián betyárszerű.
A magosségnak esélytel lenne mondjuk ez, vagy tényleg nálatok, ez nem merült fel? Mert én azt gondolom, voltak már olyan nagyok, hogy ez felmerülhessen akár, hogy kicsit arrafelé is nyitni.
Bukarestben a bukaresti magyar diákszövetségnek itt kb. Ott kimerül szerintem a magyar közönség Bukarestbe.
Szövegcentrikusok a dalain. Úgy gondolom ez elmondható, és szerintem pont emiatt nehéz bármilyen piacba gondolkodni. Ilyen szinten szerintem az emberek elsősorban a szövegekhez kötődnek. Jó a dallam is, mondjuk, de a mi zenénk esetében a jó dallam mellé biztosan állítható, hogy a szövegrészek azok mindenképpen azok, amelyekhez a közönség nagy része kötődik.
Most egy kicsit személyes része fogok jönni. Emlékszem, hogy 10 éve egy másik X-re végződő hírportálnál dolgoztam, és írtam egy ilyen kicsit kartosabb, mondhatni, kicsit seggfej hangvételű cikket Tusványosról, ahol azt írtam, hogy na ez a fideszes fiatalok éves gyűlése, és kaptam egy nagyon-nagyon-nagyon normálisan, de elég keményen megfogalmazott levelet, amiben elküldtek a fenébe igazából, hogy én ne írjak már ilyet, mert hogy a fiatalok 90%-a leszárja a politikusokat délben a Tusványoson, azért járunk ide, mert nincsen más fesztivál. Én úgy tudom, hogy ez a helyzet kicsit változott az elmúlt 10 évben. A Double Rise jut eszembe, a Mumus jut eszembe, az Electric Castle jut eszembe, itt is a főtéren egy hatalmas Untold plakát van, hogy mint hogyha a fesztiválpiac Erdélyben egy kicsit változott volna. József, ez hogy látod, pozitív irányba indult el az erdélyi zenei élet ebben a tekintetben?
Ja, mindenképp. Tehát szerintem nem csak erdélyi magyar fesztiválokkal, de Románia szerintem elég erős Európa szinten minőségi fesztiválokban. És hát annak idején, amikor én elkezdtem zenélni, akkor Tusványos volt és Félsziget.
Tényleg Félsziget, igen.
Ahhoz képest most sokkal több lehetőség van. Tehát Double Rise, Vibe, Tabakó Fesztivál, Csíkba is van, Nyáron Fesztivál, Cloud Fesztivál, Tusványos, és még biztos van, de most ennyi jutott eszembe, meg Electric Castle-ön is évente fellépnek magyar zenekarok, szóval azért van.
Ez a klub életre milyen hatása van, mert ugye Magyarországon csomószor előkerül az a téma, hogy baromi jó, hogy ennyi fesztivál van, és már minden megyének van saját nagy fesztiválja, de hát ez azzal jár, hogy viszont a vidéki klubok gyakorlatilag elértéktelenednek, nem mennek el oda az emberek, szép lassan elhalnak. És te, aki azért sok bulit szerveztél magyar zenekaroknak Erdélybe, ezzel képbe lehetsz, hogy látod, hogy ez az illetező fesztiválpiac van-e negatív hatással a klubozásra? Ami azért tegyük hozzá, hogy ti például a srácok turnézó zenekarokként azért egy klubbulinak más a hangulata, mint egy nagy, mondjuk egy városnapi fellépésnek.
Hát nem feltétlenül kötném ezt össze a fesztiválokkal, hanem így kicsit eleve így a klubhelyzet elég nehéz, tehát hogy így egyrészt nincs sok klub, és hát ugye mi turnékat szervezünk most már lassan olyan 6-7 évek, és hát egyre nehezebb, tehát hogy mindig vannak turnékat. Könnyen mennek, meg jól mennek, de hogy így igazából egy ilyen 4-5 állomás, amit így megtudunk, aminek van értelme.
Miért nehezebb? Egyre nehezebb. Én azt gondolom pont, hogy most, amikor végre látható az erdélyi könyvzene Magyarországról, sokkal láthatóbb, mint valaha volt, és én is azt látom például a magyar alternatív szintére, hogy most már olyan zenekarok is bevállalnak erdélyi turnét, akik nem voltak akkorák, hogy ezt bevállalhassák. Én mindig azt gondolnám, hogy ez most él és virul, és egyre könnyebb a te munkád. És te azt mondod, hogy egyre nehezebb. Ez miért van?
Nem azt mondom, hogy nehezebb, hanem így igazából kicsit azt látom, hogy így a klubok hát így mivel drágul egyfolytában egyre jobban minden, ezért így kicsit nehezebben tudnak egyszerűen csak koncerteket szervezni, mert költséges és nehéz, de pont ezért is az utóbbi időben mi is nagyon meggondoljuk, hogy milyen zenekart hívunk el turnéra, illetve csak általában most már csak akkor vállalunk be egy turnét, hogyha vagy a klubnak, vagy nekünk van valami pályázati forrásunk rá, vagy a zenekarnak, mert másképp nem kifizetődő se nekik, se nekünk, se senkinek.
Gyakorlatilag a magyarországi kultúrtámogatások nélkül lehet, hogy se Bakossi nem lenne ott, ahol van, se tényleg tudnának a koncerteket szervezni, mert most amiket eddig elmondtatok, ez alapján elég úgy tűnik, hogy az erdélyi zenei élet nagyon-nagyon súlyosan rá van szorulva a magyarországi kultúrtámogatásokra.
Amúgy maga, igen, a klub élet a mi pályafutásunk elején se volt rózsás, az biztos. Tehát nem igazán, tehát a klubok a hagyományos értelembe véve úgy, hogy például Magyarországon nagyon sok klub van berendezkedve arra, hogy élőzenei koncertek legyenek ott. Ez azért elég jó. Itt nem igazán, tehát Kolozsváron nyilván vannak, de például máshol már nem igazán, tehát Gyergyóban sincs. Tehát ott már kapásból valahol úgy kezdődik, hogy valakinek meg kell ehhez alkudni, és ez a legtöbb esetben a zenekar. Mi is, amikor eljártunk klubturnékra, hogy mondjam így a Bagosival, az úgy nézett ki, hogy megkerestük a csíkszeredai klubot, és azt mondtuk, hogy jönnénk zenélni. És de nem ők kerestek. És akkor ők azt mondták, hát van két hangfalunk, de hogy hát ezt nem tudják, hogy lehetne kivitelezni. És akkor mi eldöntöttük a zenekarilag, hogy falunapi pénzből veszünk keverőpultot, meg annyi mikrofont, amennyire szükség van, és onnantól már, amikor azt mondta a klub, hogy hát van két hangfalunk, akkor azt mondtuk, hogy mi visszük a többit. Elvittük a többit, lett egy nagyon jó buli, és utána viszont már hívtak, hogy nem szeretnénk visszamenni. És ez Kézdin is így volt, Udvarhelyen is így volt, Szent Györgyön is így volt, és nyilván Kolozsvár volt talán, meg Vásárhely közel távol az egyetlen, ahol viszont volt erre infrastruktúra rendesen. És mi egy erdélyi zenekarnak szerintem az erdélyi klubturné az a lételeme kéne legyen, tehát egy erdélyi zenekar egy erdélyi klubturné során tudja felmérni azt, hogy voltaképpen van-e létjogosultsága, addig egy magyarországi zenekar ide csak tehát direkt mínuszos buli, tehát ha nagyon jól sikerül a buli, akkor se lehet nagyot akasztani.
Így vajosom, hogy a erdélyi turné az amúgy inkább egy ilyen a lelkének jó a zenekarotnak, mint a pénztárcájának? Mindenki egyértelműen bólogat.
Ez most is így van talán még nálunk is, amikor hazajövünk, akkor, meg akkor a zenekar az úgy van vele, a magyarországi zenekar, hogy nyilván mi most a Magyarországon tegyük fel, befutottunk, így jobban látjuk azt, hogy milyen hazajönni egy klub életbe, tegyük fel, és kényelmesebb bármilyen magyarországi zenekarnak arra várni, hogy lehet, hogy majd elmegyek egy nyáron Szeredára, vagy egy bármilyen fesztiválra, vagy bárhova elhívnak, és már tegyük fel, igen, a Tusványos is abban az időben egy nagyon-nagyon nagy gyűjtőerő volt. Minden, a fiatalság az oda jár, 12 ezer fiatalt megmozgatott, mindenki odament minden városból, a környező településekről. És innentől fogva persze, hogy a zenekar inkább arra vár, hogy oda elmegy, úgyis találkozik a közönséggel, köszönöm szépen, elmegyünk. Tehát ez egy egyszerű út. De nekünk muszáj volt járni Erdélybe, és meg is kellett teremtsük, mi voltak éppen a feltételeket.
Ja, azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag ezek a klubturnék igazából arra jók, hogy utána meghívást kapjanak fesztiválukra, és többször volt olyan, hogy így elhoztunk egy zenekart abban az évben turnéra, aki nem feltétlenül ismert itt annyira, és hívtunk fesztiválszervezőket, és akkor abban, már mind a koncertre, és akkor abban az évben például meghívást kaptak Elektrikre, vagy Jazz in the Parkra, és ott meg voltak fizetve rendes.
Bocs, akartam megmondani, Atta? Mennyi el laknak Gyergyón?
18 ezer ember. Most van 16.
Szóval akkor...
Régebb 20-at tudtam, 16, akkor 18, most folyamatosan...
16-18 ezer ember között valami ilyesmi lehet akkor a jó válasz. Mi van a gyergyói vízbe, hogy a Bagossék után most a 4S Street, hogy jó tudom, ők is gyergyóiak, ugye? Hogy azért az ritka, hogy egy ennyire kicsi településről két olyan zenekar is kikerüljön, ami előtt, jó, a 4S Street-en nincs, nyilván máshol van, mint mondjuk ti, de látszik azt, hogy náluk egy ilyen érezhető fejlődés van egy jó ideje. Ti hogy látjátok, hogy van valami spéci gyergyói dolog, ami megkülönbözteti az ottani zenét bármelyik másik erdélyi zenétől, vagy ez teljesen csak a véletlen műve?
Lehet a véletlen műve is. Biztos benne van a véletlen is, hiszen amúgy önmagában az esély elég kicsi erre, hogy ez így működjön. Viszont szerintem benne van mindenképp az, hogy az az időszak, amikor a Bagossi indult, vagy talán nem is az, hanem az azt megelőző időszak, az egy olyan világ volt akkor Gyergyóban, hogy annak ellenére, hogy kimondott klubok nincsenek, meg akkor sem voltak, viszont volt egy csomó olyan helyszín, ahol a tulajok, azok szívesen látták az élő zenét, és emiatt gyakorlatilag azt vettük észre, hogy amellett, hogy mi magunk is felléptünk együtt, vagy külön-külön, hogy gyakorlatilag egymás után jöttek fellépni oda fiatalok, akik zenéltek, és azok után, hogy mondjuk ott Bagossi is megalakult, a mi mintákra kezdtek alakulni a zenekarok is. És gyakorlatilag egy olyan pezsgő zenei élet volt, ami egyébként egy picit átalakult már a Gyergyóban, nem mondom azt, hogy nincs zenei élet, hiszen van, főleg a Salomon Erlő Liceumban nagyon intenzív zenei élet van, amit hiányolok azonnak kikerülő saját produkciókat egyelőre, de remélhetőleg kipottyan előbb-utóbb. Viszont abban az időszakban, 13-ról beszélünk, 2013 is az azt megelőző talán 5-6 évet, akkor egy nagyon-nagyon intenzív kocsmai zenélési élet volt, és ez lehetőséget teremtett arra, hogy élőben fellép, lehetőséget teremtett arra, hogy kipróbáld magad más zenészekkel adott esetben élőben, és ez mindenképpen, vagy szinte biztos vagyok benne, hogy ez az egyik olyan dolog, ami elindított Gyergyóba egy olyan örvényt, vagy egy olyan valamit, amiből aztán ki tudtak csúcsosodni a zenekarok, a 4S Street, Bagossi, de ugye még beszéltünk a Teddy Queen-ről, amely most éppen újra alakulóban van, egy más formációban, más néven, vagy a No Sugar-ről, tehát hogy több-több példa is van arra, hogy Gyergyóban ennek a kis spirálnak a következményeként kibukkantak zenekarok.
Más erdélyi település nem tudja megcsinálni. Mert hogy ez, most elmondtál 4-5 zenekart, szerintem nem tudom, mondjuk a Pest megyei Dabas lehet akkora mondjuk, mint Gyergyó, ott nem tudok egyet sem mondani egy zenekart se, szóval, hogy érdekelne, hogy olyan erre van-e stratégia, mert a Babosira végülis megbeszéltük, hogy végülis volt stratégia.
Dabas önmagában azért nem jó példa, bár semmi.
Én Dabasiak azért jöttem azzal elnézést.
Mondhatnánk Monort, én ott jártam mondjuk innen.
Monort, okay.
Bár akkor, amikor én ott jártam, akkor elég intenzív élet volt, hogyha az is lett, hogy meg én is benne vagyok valahol ebben a receptben, de Gyergyónak azért más a súlya. Tehát Székelyföldön nincs sok város, ugye van Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Udvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, és ha Marosvásárhelyt még oda csatoljuk, akkor kb. 5 város van, amiről beszélünk, és ezek azért mindig megvan a maga súlya, maga erős közössége. Gyergyószentmiklós az nem csak a 18 ezer ember, hanem gyakorlatilag az összes többi falunak a közössége is, és az már egy jóval nagyobb, tehát nem sokkal nagyobb, de mondjuk már egy nagyobb embertömegről beszélünk. A közösségi élet az biztos, hogy szintén benne van. Tehát az, hogy mondjuk
az elvándorlás nem sújtja ugyanúgy ezt a környéket, mint nálunk a vidéki kis közepes méretű városoknál, mert például én azt tapasztalom Magyarországon, hogy ott a zenei utánpótlásnak egy nagyon komoly akadálya az, hogy vízfejű az ország, és minden fiatal, akinek van egy kis, nem tudom, motivációja, meg ambíciója, az menekül fel Budapestre, vagy külföldre, és miatt a vidéki az a fajta közösségi zenei élet, az gyakorlatilag 3-4 nagyobb megyeszékhelyre szűkült mára. Ez itt Erdélyben nem probléma?
A gyergyői zenészek, akiket én ismerek, azok nagy rész hazatértek. Azok után is, hogy mondjuk kijárták az egyetemet Budapesten, vagy Kolozsváron, vagy Marosvásárhelyen, aminek őszintén örülök, és nem csak zenészek is térnek haza, ami szintén jó, de nyilvánvalóan biztos vannak elvándorlók. Na most említettem az imént a közösséget, tehát Gyergyót úgy kell elképzelni, hogy amiatt, hogy kisi város, hülye hozik, hogy mindenki ismer mindenkit, mert nyilván nem, de azért szinte olyan. Tehát aki nem élt még ilyen közegben, ahol úgy vezetsz az autódba, hogy folyamatosan köszönsz mindenkinek, mert egy után ránézel a rendszámára, és akkor már látod, hogy jön egy kék Golf, akkor lehet 4-5 különböző ember, de amikor meglátod a rendszámát, akkor már pontosan tudod, és köszönsz neki. Tehát ez a fajta közösség, ez könnyebben összehoz ilyen dolgokat. Szerintem ez mindenképpen benne van.
Józsó, mennyire tapasztalod azt, hogy én úgy látom most, hogy az ilyen NKL támogatásnak a mértéke és összege az egyre jobban csökken, és az idei évre azt hiszem ilyen nagyon-nagyon-nagyon kevés pénzben működik. Te tapasztalsz ebből, azt tippem, hogy nálatok már el nincs annyira szükség, mert ti most már egy eléggé rentábilis produkció vagytok, de hogy tapasztaltad ezt, hogy mondjuk akár 5 évvel ezelőtthöz képest sokkal kevesebb pályázatból, pénzből tudsz dolgozni, mint előtte?
Hát igen, sajnos. Tehát, hogy így most például ez van, hogy ugye egy ilyen klubpályázat az arról szól, hogy 10 koncertet kell megvalósítani a pályázati pénzből, és hogyha egy nagyobb zenekart kell elhozzunk, aki busszal kell jöjjön, akkor gyakorlatilag végül a pályázati pénz az kb. Az úti költségre, meg a buszbérésre elég nekik. Még egy kicsi pluszba, de hogy így nem sok, de legalább van.
Akkor azt ki lehet mondani, hogy ha ez a tendencia folytatódik, akkor az a pozitív jelenség, ami az elmúlt 10 évben történt, az elkezd megint kicsit visszamenni, mert nekem megint azt érzem, hogy ha csak ti nem kezdtek el felkarolni minden létező zenekart a környéken, akkor itt problémák lehetnek.
Szétválasztanám a két dolgot. Tehát ahhoz, hogy működjön egy erdélyi magyar zenei klub élet, ahhoz szükség van a magyar kormány kulturális támogatására. Pontosan azért, mert ha abból a támogatásból magyarországi zenekarok, ismertek vagy underground zenekarok eljutnak Székelyföldre, Erdélybe, és koncerteznek, akkor van zenei élet, nem csak lokális, hanem adott esetben külföldi zenekarok is, vagy külföldi produkciók is látogatják a klubokat. ami vonzhat nyilván közönséget, és az a közönség, ha jól érzi magát, akkor lehet, hogy következő hétvégén elmegy a helyi zenekarnak is a koncertjére. Tehát ilyen szempontból én fontosnak gondolom ezt a támogatást, viszont abból a szempontból, hogy innen, hogyan tud egy zenekar mondjuk magyar piacra, vagy bármilyen, bárhová eljutni, úgy gondolom, hogy bár fontos, de nem feltétlenül ez az egyetlen módja. Ugye, ahogy a mi példánkat is elmondtuk, tehát hogyha valaki, vagyis egy zenekar elkezd koncertezni először a kis szűke pátriájába, majd elmegy a nagyobb városokba, Vásárhelyre, Kolozsvárra is, és azt a gázsit ügyesen beosztja úgy, hogy maradjon a zsebbe is, meg maradjon arra a működési költségekre. Maradjon a működési költségekre, akkor igenis támogatások nélkül is lehet haladni. A mi esetünkben például Cseh Tomás program is nem a pénz volt ott a lényeg, hiszen korábban pont elmondtam a példát, hogy nekünk az már félre volt téve a stúdiózásra, ez csak egy tök jó volt. Pont ránk írták, meg is nyertük, hát örültünk neki, annál hatékonyabban ki tudtuk használni, és nyilván zenekar javára fordítani, de már megvolt nekünk minden anyagi feltételünk ahhoz, hogy ezt elérjük. A Cseh Tomás program nekünk abban segített, hogy tök véletlenül lett, aztán később egy jó menedzsmentünk, akivel ott találkoztunk személyesen, aztán ő tudta tovább egyengetni a mi utunkat, de nyilván ahhoz kellett a mi zenénk, meg a hozzáállásunk, és a flexibilitásunk, meg az akaratunk ahhoz, hogy bevállaljuk azokat a hosszú utakat, amik pénze akkoriban nem jártak, és nyilván fiatal emberekről volt szó, az én esetemben családom volt, ők meg még Norvi egyáltalán nem dolgozott, mert szerintem a zenekar megalakulása után két hónappal azt mondta, hogy srácok, ha én minden nap munkába kell, meg nem tudok írni dalokat, egyszerűen annyira kiüresedik az inspirációs forrása, hogy nem lesz elég kreatív, és ő tényleg egy évig szerintem ilyen tök pénztelenül él, tehát én, mint az a zenekar akkori menedzsere, én ezt szem előtt tartottam, hogy igen, valamennyi azért kell jusson az emberek zsebébe, és hiszen tudtam, hogy ez az egyik motiváló ok, mert hogy én úgy gondolom, hogy van egy olyan töréshatár, vagy törészóna, mondjuk így, amíg egy kezdő zenekarnak érdemes kínlódni, de szerintem egy idő után így elkezd lankadni a motiváció, és biztos, hogy millió produkció emiatt szűnik majd meg, de hogyha annak vannak pozitív vonzatai, és van fejlődés, mint a mi esetünkben volt, akkor akármeddig el lehet jutni.
Kilépős kérdésnek, mert szerintem azt nézem, hogy az ilyen egy órában vagyunk pont. Arra kérném mind a hármatokat, hogy ajánljátok légy szíves egy-egy figyelemre méltó erdélyi zenekart, akire majd érdemes lehet figyelni a jövőbe, és akkor utána én el is köszönök, és még lehet nyugodtan kérdezni, csak majd a felvételt fogjuk abba hagyni. Melyikötök kezdje, és kérnék egy érvelést is, hogy miért, jó? Hoppá! Oké, okay. Laci, te fogod kezdeni? Oké.
Okay. Hát addig gondolkodik. Én a Maspert ajánlanám, remélem így ejtik ki. Nagyon hosszú idő óta talán ők az egyetlen olyan zenekar, ami szerintem itt Erdélyben egy olyan újdonságot mutatnak, amit én nem még úgy Magyarországon sem nagyon hallottam.
Jó, te is őket akartad mondani?
Most már nem. Hát én a Rock Club zenekart ajánlom.
Melyik még egyszer?
Rock Club.
Rock Club.
Hát ők Szentgyörgyi, nagyon fiatal zenekar, szinte már sokan hallottak róluk, de hát most nyáron tévedtem el a koncertjükre, és teljesen le voltam hidalva, hogy gyakorlatilag 12. osztályosok, vagy ilyesmi, és én még nem láttam liciseket ilyen energiával itt zenélni színpadon. Zeneileg is jó volt, és produkció is le a kalapba.
Róluk forgott az a dokumentumfilm is, ugye? Igen. Amit a Dénes csinált, és Orfőn fel is fognak lépni, ha jól láttam, ugye? Aha. Attól nekem?
Én Zsoroglabot mondtam volna, pont mielőtt bejöttünk a terembe, azelőtt komolyan ránézek a Facebook oldalukra, hogy mit csinálnak a kép, és akkor láttam én is a filmet, Orfűt, Akvás koncertet, és ez már olyan dolog, amire tényleg érdemes odafigyelni. Én nem tudok mondani zenekart, sajnos, bár volt olyan zenekar, amelyik azóta feloszlott, és én nagy reménységet fűztem hozzá. Én szeretném látni azt a zenekart, amely a Gyergyói Salamon Ernő gimnázium intenzív zenei életéből fog majd életre kelni, és valami olyat alkot, amire azt szeretném majd mondani, hogy érdemes rájuk odafigyelni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beváltatok ezt a beszélgetést. Egy nagy tasút szeretnék kérni a srácoknak. Én pedig akkor elköszönnék a nézőktől, köszi, hogy figyeltetek, köszi, hogy csak követitek a Telexet, és légy, támogassatok a Transtelex munkáját is. Jövök hasonló új témákkal és új vendégekkel, sziasztok!